Kultúra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előreláthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmény egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmenet fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. A weboldalon panaszt is lehet tenni, jelentette be Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Azt mondta, napjainkban a deepfake tartalmakkal, emmivel generált képekkel, videókkal, vállalkozásokat, embereket lehet tönkretenni. Hozzátette, már bárkiről lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit való sosem. Ez ellen szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió EMMI szabályozása is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek, mutatott rá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az új kormányzati honlapon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták, vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki. Kiemelt figyelmet fordítanak az ellenőrök az alapanyagok megfelelő tárolására és kezelésére, a hűtési lenc folyamatos fenntartására, a nyersanyagok és a készítelek elkülönített kezelésére, a vendéglátóhelyek higiéniai állapotának és műszaki feltételeinek megfelelő voltára. Az ellenőrzések kiterjednek a személyi higiéniai előírások betartására, az allergénekre vonatkozó fogyasztói tájékoztatás szabályszerűségére. A fokozott vizsgálatokat a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok is indokolják. 2025-ben 155 távol-keleti vendéglátóhely ellenőrzésének eredményeként 126 esetben hatósági eljárás indult, 18 esetben a tevékenységet felfüggesztették az élelmiszerbiztonsági hiányosságok miatt. Tavaly 350 gyroszt árusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, 89 esetben került sor itt eljárás megindítására, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégén. Egy ismert régészeti lelőhelyen a Makói országút mentén egy beruházást megelőző régészeti megfigyelés során kiderült, hogy egy nagy kiterjedésű és rendkívüli mennyiségű leletanyagot rejtő településrész van a földben. A római korból származó, a Krisztus utáni 3.-4. századra datálható szarmata település 146 objektuma került elő júliusban a lelőhelyen készülő hűtőtó medrében. A Tornyai János Múzeum saját munkatársaival, diákmunkásaival, valamint múzeumi önkéntesek bevonásával tucatnyi emberrel végzi az ásatást, hogy minél előbb lehetőség szerint augusztus végéig feltárják a területet. Szombaton és vasárnap nyílt ásatási napot szerveznek a telephelynél, a kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontásfinom munkáiról, vagy a leletanyagok rendszerezéséről, csomagolásáról.
Az időjárásról.
Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi-északkeleti szél megélénkül néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. áttekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul az Európa Rádió kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A mostani adásban egy olyan embert, nőt ismerhetnek meg, aki több mint 16 éve Olaszországban él, amelyet szenvedélyesen szeret, csak nem annyira, mint a magyar nyelvet, a könyveket és magát az írást. Bármerre is fordítja a két nemzet trikolórját, mindkettőben otthon érzi magát. Ő Gyuvai Helén, akinek 5. Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét nemrég mutatták be országszerte.
Ezzel én egy ilyen kronológikus dologban gondolkodtam, és akkor ezért indultam el, már nem is az ókortól, hanem még korábban egyébként, és éppen így felfűztem egészen a 21. századig a párokat, és ugye utána pedig már másképp kerültek be a könyvbe, de hát az alapvető szempont, ami alapján kiválasztottam őket, azon kívül, hogy legyenek érdekesek, hogy azért a nevek azért Magyarországon is mondjanak valamit. Mert hogy találhattam volna még beléjük Olaszországban ismert olasz párokat, de lehet, hogy Magyarországon egyikük sem lett volna ismert, és épp ezért voltak olyanok, amiket emiatt így elvetettem. Pirandellót azt egyébként azért választottam, mert ő bár szicíliai volt eredendően, de volt egy testvére, aki a mi Torino melletti egyik kis falunkban volt tanítónő, és Pirandello sokszor jött hozzá látogatóba, és ezért nálunk Pirandello fesztivál, meg elég sok mindeni Pirandellóról szól, és akkor éppen most Pirandellóról tudtam, hogy neki egy érdekes története van, amit meg kell írni. Puccini magánéletéről én nem tudtam. Ahogy elkezdtem kutatni a többi pár után, már nem is tudom, valamilyen könyvben jött velem szembe az, hogy most nem akarom nagyon lelőni a poént, inkább mindenki olvassa el, de hogy Puccininak nem volt túlságosan harmonikus a házassága, és volt egy felesége, aki borzasztóan féltékeny volt, és ez egyébként egy öngyilkossághoz is vezetett, de ezt például a könyv írása közben tudtam meg. És amikor megismertem ezt a sztorit, akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor ennek benne kell lennie, kész, nincs mese.
Tartsanak a most is velem és az Európa Rádióval, számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Gyuvai Helén immár 5 kötetes szerző, blogíró, aki Szegedről indult, majd Torinóban kötött ki. Gyermekkora óta imádja Olaszországot, mindig ott akart élni, így amikor adódott a lehetőség, nem habozott. Családjával amikor csak tudnak, utaznak. Ezekből az élményekből születtek első művei. Hitvallása szerint az írás felelősség, saját tapasztalataiból táplálkozik, regényeivel nem puszta útvonaltervet akar adni, hanem egy lehetőséget, hogy belelássunk az olasz hétköznapokba, hogy megkaristoljuk kicsit a dolce vita alatti rétegeket is. Nemrégiben hazalátogatott, többek között szülővárosába Szegedre, hogy legújabb az Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét bemutassa a nagy közönségnek.
Szeged és Olaszország között volt egy nagyjából 7 éves budapesti intermezzo is, szóval nem volt teljesen közvetlen az én utam. A lényeg az, hogy gyakorlatilag 10 éves korom óta teljesen odáig vagyok Olaszországért, nem vagyok egyedül ezzel a betegséggel, ezt tudom. Gyakorlatilag az első olyan külföldi utam, amikor nem a szüleimmel utaztam, az Olaszországba vezetett, és innentől kezdve teljesen meg voltam őrülve. Olaszul akartam tanulni, tehát én már úgy választottam gimnáziumot, hogy olaszul tanuljak, akkor utána egyetemen is szerettem volna ezt folytatni, de végül a jogi kart választottam. De azért volt egy egyéves Erasmus kitérőm megint csak Olaszországba, és egyetem után klasszikus felkerültem Budapestre, dolgoztam, éltem a magam életét, aztán egyszer csak berobbant az életembe az olasz szerelem.
Egy olasz úriember személyében?
Igen, aki akkor Magyarországon dolgozott, és miután egy pár évig otthon együtt voltunk, aki haza kellett költözni Olaszországba a munka miatt, és egy rövid ideig tartó ingázás után dönteni kellett valakinek, hogy vagyis hát, hogy nekem leginkább, hogy költözök-e Olaszországba, vagy akkor vége a kapcsolatnak, mert valakinek lépnie kell egy ilyen helyzetben, és mivel ő már volt Magyarországon, ezért adott volt, hogy majd én leszek ez a valaki, és így történt, hogy 2010-ben aztán ide költöztem.
És nem bántod meg? Olyan volt, mint ha hazamentél volna?
Hát olyan volt, mint ha hazamentem volna, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz volt az első, nagyjából 2 év. Én úgy jöttem ki, hogy már terhes voltam a kislányommal, az utolsó trimestert értem meg Olaszországban, mert a gyerek születését, majd az ezt követő gyermekágyi depressziót és ennek minden mellékhatását. Plusz ugye ehhez hozzá csatlakozik az, hogy ráadásul ugye kiszakadtam a megszokott környezetemből, nem volt a közelemben a családom, a barátaim, szóval nem volt egyszerű az eleje. Ráadásul nem igazán az a kalandvágyból külföldre költöztem, életkorban voltam, tehát én azért már majdhogy nem 30 éves voltam, amikor ide kerültem, volt már otthon biztos egzisztenciám, volt lakásom, tehát hogy így sok szempontból azért meg kellett birkózni. Direkt úgy szerveztem meg a kiköltözésemet, hogy azért nem égettem föl mindent magam uh-huh. után, tehát ingyesre jöttem Olaszországba, tehát ott volt a lehetőség, hogyha valami nem sikerülne, akkor majd én visszamegyek a munkahelyemre, ahonnan eljöttem a lakásom, ott volt, tehát igazából volt visszaút, csak azért mégiscsak egy hatalmas váltás ez, amit fel kellett dolgozni, amikor ide kerültem. Aztán elmúltak ezek a kezdeti agybajok, és utána minden beállt a rendes kerékvágásba, onnantól kezdve pedig, hogy találtam magamnak munkát, onnantól kezdve pedig teljesen sinem az élet.
De egyébként az írás segített át azon az időszakon? Mert hogy akkor kezdted el írni a baba blogodat.
Igen, eleinte egy baba blogot írtam, klasszikus, de hát az csupán a családnak, meg csupán az ismerősöknek. Aztán ugye elcsöperedett a gyerek, már kevésbé volt érdekes a külvilágnak, de már megszokott volt. Nem voltak olyan hatalmas újdonságok, mivel most mikor kezd el lépni, vagy mikor jön az első fogal, vagy ilyesmi. És akkor már nem is tudom, hogy mi volt az apropója, de egyik nap felnyitottam a laptopot, és akkor úgy döntöttem, hogy változtassunk tematikát, és Olaszországgal kapcsolatban kezdtem el blogposztokat írni, amit szerintem akkoriban rajtam kívül még nem nagyon olvasott senki. Aztán egy ponton egy magyar internetes portálnak a blogos részlegén kezdtem ezt csinálni, akkor talán a legismertebb internetes portál volt, és egyszer-kétszer kiemelték a főoldalra a cikkeket, és akkor onnantól kezdve jöttek az olvasók.
És ezek már teljes mértékben Olaszországról és az ott szerzett tapasztalataidról igen. szóltak?
Igen, igen. Hát akkor még magam sem tudtam, hogy milyen irányba akar ez indulni, vagy most a szóba fog vezetni, hanem klasszikus blog posztok voltak, tehát nem tudom, egy hétvégén elmentünk kirándulni valahova, akkor én ezt leírtam. Tehát akkor még inkább ilyen, de most már 10 évvel ezelőtt volt, uh-huh. tehát ilyen igazi klasszikus napló típusú bejegyzések voltak ezek. Aztán kezdett el később ugye átváltozni kicsit mássá.
És hogyan lett ebből könyv?
Hát a könyv az későbbi születés, ugye 2020 végén járhatunk.
De mert, Covid időszaka?
Igen, mert Covid van, és mi nagyon be vagyunk zárva Olaszországban, és felfedezek a Facebookon egy regényíró kihívást, aminek az a lényege, hogy novemberben minden nap írni kell 10 000 karaktert, és hogyha ezt teljesíted, akkor a hónap végére ugye megvan a 300 000 karakter, ami általában egy regénynek a terjedelme, és hát én ezt teljesítettem, majd elküldtem a kéziratot Fejős Évának, mert ő hirdette ezt a kihívást, és eltelt egy hónap, semmi hír nem volt felőle, nem is tudom, hogy mit vártam, mint csak így elküldtem, és akkor egyszer valamikor decemberben, sőt, az is lehet, hogy már januárban felhívott telefonon, és nekem meg éppen kiesett a kezemből a part is, mert hogy az volt a kezemben, és erre emlékszem, és mondta, hogy hát ő elolvasta, és hogy mennyire szuper, és ő úgy gondolta, hogy ő ezt kiadná.
És melyik volt ez az első könyved? Ez a Hogyan ez lettem a olasz hogyan? Mamma?
Igen.
Nem volt nehéz írni?
Nagyon könnyen ment, mert egyrészt ugye nem volt semmi más jobb dolgom, és nem lehetett kimozdulni a lakásból, mivel is töltsük el a felszabadult időnket. Ez volt a hívás, mivel töltsük el, és ugye elég gyorsan ugye megtaláltam erre a megoldást az írással. Ő azt nem mondom, hogy én minden nap 10 000 karaktert írtam, mert azért az író sem egy robot, úgyhogy azért átlagot kell számolni. Tehát lehet, hogy egyik nap 5 000 volt, ha pedig hétvége következett, akkor 15 vagy 20. De a lényeg az, hogy a hó végére összejött.
De te magyarul írtál, ugye? A magyar olvasóknak.
Persze, persze, persze.
De miért? Úgy gondoltad, hogy tudsz nekik újat mondani, vagy olyat, ami hasznukra válhat?
Hát egyrészt, mert magyar az anyanyelvem, tehát én magyarul szeretek írni. Olaszokat is nagyon jól ismerem, de azért azt talán még mindig jobban tudom, hogy mik azok a dolgok, amire a magyarok kíváncsiak, hogy mi érdekli őket. úgyhogy igazából fel sem merült bennem, hogy ez nem magyarul szülessen meg, vagy nem magyar közönségnek szülessen meg.
És igazság szerint ezekben a könyvekben, mert ugye most már 5 könyved van, Uti Kalauz az édes élethez, 50 felejthetetlen élmény Olaszországban, Hol vagytok olasz amarózók, akkor ott van az Ó, azok az olasz szerelmesek, igen. Ez az utolsó könyved, most itt voltál, igen. Magyarországon, és 4 napon át mutattad be a könyvedet. De hogy tipikusan olasz témákat választottál, tehát azokat a témákat, amikből igazság szerint meg tudjuk, hogy az olaszok miért is olaszok, és miért olyan híresek az ételeikről, az életmódjukról, a mentalitásukról, a habitusokról.
Hát egyik hozta maga után a másikat. Tehát miután megírtam, hogyan lettem olasz mammát, utána automatikusan jött a Hol vagytok olasz amorózók, majd le akartam egy kicsit csatlakozni erről a szerelmes vonalról, És akkor kezdtem el írni az Uti Kalauz az édes élethez. Az kicsit ugye más jellegű, tehát ott van 50 élmény, illetve a második részében az édes élet újra tölt egy másik 50 élmény, amit szerintem nagyon érdemes kipróbálni Olaszországban. És az egyértelmű volt, hogy Olaszország. Mi az, amiben én tudnék még tanni érdekeset, vagy újat mondani, amiben annyira autentikus vagyok, mint ebben a témában. Tehát, hogy ehhez azért így ragaszkodtam. Édes élet újra tölt volt a negyedik, és akkor utána azért eltelt egy pár év most, amit kihagytam. Amikor így végre újra visszatértem az írás berkeibe, és akkor visszatértem a szerelemhez is. Született azok az olasz szerelmesek.
De ugye ezekhez a könyvekhez kellett az is, hogy rengeteget utaztok.
Igen.
Olaszországon belül utaztok legfőképp, vagy azért jártok külföldre is?
Ó, járunk külföldre is, de Olaszországon belül nagyon sokat utazunk. Pár évvel ezelőtt vettünk egy lakóautót, úgyhogy gyakorlatilag, amikor van egy szabad hétvégénk, ahol mondjuk nincs a gyereknek sportversenye, vagy ilyen típusú kötelező program, akkor mi állandóan megyünk.
Rengeteg hely van még, amit fel kell fedezni?
Hát azért nem annyira rengeteg, tehát eléggé jól lefettük mi már ezt az olasz térképet, de azért egy-kettő még ott maradt, amit ki kellene próbálni, csak nem annyira egyszerűen megvalósíthatók.
De miért azok, mely részei Olaszországnak?
Hát nekem 2 olyan sziget van, amit még így ki szeretnék mindenféleképpen próbálni, vagy meg szeretnék látogatni. Egyik Lampedusa, a másik pedig Pantelleria. És hogyha kicsit valaki ismeri az olasz földet, akkor tudja, ezek Olaszországnak azon szigetei, Szicíliához tartoznak, amelyek már közelebb vannak az afrikai partokhoz, Olaszországhoz. És eléggé problémás őket megközelíteni, és a távolság miatt nem az a típusú hely, ahova egy hosszú hétvégére az ember elutazik, mert elég bonyolult megszervezni. Úgyhogy ez még szervezés alatt áll. Főleg azért, mert én nem nagyon bírom a meleget, tehát hogy én főszezonon kívül mennék ezekre a helyekre. Ilyenkor pláne nem olyan egyszerű.
De egyébként tudtok is utazni, nem? Mert hogy Olaszországban általában nagy a család, tehát elég népes, és hogy nem biztos, hogy ők egy helyen laknak. Nálatok is ez van?
Hát nálunk is ez van, a családnak egy része az Campania régióban, tehát Nápoly környékén él, illetve többi része, az pedig külföldön, az olaszok is ilyen óriási kivándorló nemzet, úgyhogy a férjem családjának egy része az Svájcban, másik része Argentínában él, úgyhogy ha meg akarnánk mindenkit látogatni, akkor simán bejárhatnánk egy pár kontinens.
De te egyébként megmaradtál magyarnak, magyar-olasznak, olasznak, tehát hova lehet téged most már besorolni, mert ugye a kislányod az kint született, tehát ő ugye teljesen olasz, de azért nagyon sok időt tölt, ha jól tudom, itthon is.
Igen, hát a gyerek az nyilván Olaszországban szocializálódott, sok időt töltött Magyarországon, tud magyarul, úgyhogy ő inkább olasz, mint magyar, de azért megvannak benne a magyar vonások is. Én már magam sem tudom, hogy hova soroljam magam, tehát nyilván azért alapvetően magyar vagyok, és 30 évig azért csak Magyarországon éltem, az pedig elég nehéz, hogy is mondjam, így egyszerűen zsebre tenni és megfeledkezni róla, de azért 16 év alatt már eléggé sokat változtam én is, sokat idomultam az olaszokhoz, sokat tanultam tőlük, alkalmazkodott hozzájuk, meg a környezetemhez, az életstílusom, úgyhogy
nagyon hát, mások, nagyon mint mi?
Az olaszok? Hát sok mindenben különböznek. Még akkor is, hogyha természetesen Európán belül vagyunk, és azért alapvetően ugyanazon a vonalon mozgunk, de azért vannak kulturális különbségek.
Jó ételek, olaszosság, ráérünk arra még.
Igen.
És ez az életnek a szeretete. Igen. És ugye a család, mert a család, ha jól tudom, Olaszországban az nagyon fontos szerepet tölt.
Igen. Ezeket csak megerősíteni tudom. Nem táfolok rá egyikre sem. Pontosan. Úgyhogy én is, amikor meg szokták kérdezni, hogy mi az, amit legjobban szeretek itt, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy az élethez való viszonyulásuk. az életigenlésük, az optimizmusuk, az, hogy soha nem keserednek el igazából, hanem mindig, hogyha valami problémájuk van, vagy ha valami nehézségbe ütköznek, akkor az az első dolog, hogy tudta szirizolva, minden megoldódik. Nem az, hogy úristen, most akkor mi lesz, és biztos, hogy nem.
És negatívom. Igen, igen, mert mi csak a negatívumra tudunk, tehát hogyha valami igen probléma adódik, akkor mi nem azt látjuk, hogy hogyan lehet megoldani, és pozitívan fog ez végződni, hanem kész, itt a világ vége, és ennyi. És csak a negatívumokat igen látjuk.
Ők pedig pont az ellenkezője. Ezt kell tanulni tőlük.
Igen, van mit tanulni tőlük. Uh-huh. Hogyan változtál te, mint író az elmúlt évek alatt, ha a könyveidet nézzük?
Szerintem alapvetően nem sokat változtam, tehát hogyha valaki olvasott már tőlem, de nem muszáj könyvet, elég, hogyha egy blogposztot, vagy esetleg egy közösségi média posztot elolvasott, én azért szeretek kicsit ironikusan fogalmazni, szeretek kicsit kiszólni a közönséghez a sorok közül, és ez szerintem mindegyik könyvben megmaradt, még az utolsóban is. Néha már annyira túlzásba viszem ezeket a kiszólásokat, hogy a szerkesztőnek azért halkítani kell rajtam az ironizálás tekintetében.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Gyovai Helén íróval, előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Megy, most nem kívánhatsz mást. Oda fuss, aki vár, bárhol is jártál. Egy új dizájn, egy új dizájn formál, egy új dizájn, nem egy életre szabják. És ha fáj, akkor fáj, úgy se tart soká. Sok a hely, ahová nem is tartoztál. Egy új dizájn, egy új dizájn formál, egy új dizájn, nem egy életre szabják. És a csend, ben a szél, te a lavára lépsz. Egy új irány, egy új irány formál, egy új irány visz egy életre hozzád.
Az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előre láthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmény egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmenet fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció, az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energia árának csökkenése váltotta ki. Egy hónap alatt 0,9%-kal csökkent az energia ára, ezen belül a vezetékes gázé 1,5%-kal, az elektromos energiájé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnál. Ha éves összevetést nézünk, egy év alatt 1,1%-kal csökkent az élelmiszerek ára. A szolgáltatások a júniusi 4%-kal szemben a múlt hónapban 4,7%-kal drágultak. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégén. Egy ismert régészeti lelőhelyen a Makói országút mentén egy beruházást megelőző régészeti megfigyelés során kiderült, hogy egy nagy kiterjedésű és rendkívüli mennyiségű leletanyagot rejtő településrész van a földben. A római korból származó, a Krisztus utáni 3.-4. századra datálható szarmata település 146 objektuma került elő júliusban a lelőhelyen készülő hűtőtó medrében. A Tornyai János Múzeum saját munkatársaival, diákmunkásaival, valamint múzeumi önkéntesek bevonásával tucatnyi emberrel végzi az ásatást, hogy minél előbb lehetőség szerint augusztus végéig feltárják a területet. Szombaton és vasárnap nyílt ásatási napot szerveznek a telephelynél, a kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontás finom munkáiról, vagy a leletanyagok rendszerezéséről, csomagolásáról.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Az arcod árul el, kiül rá, amit rejtenél, de megfeledkezel, hogy jobb vagyok neked bárkinél, fekete-fehér a színlelés, a tekintetedből olvasok, van az az óra, ami túl kevés. És van az a perc, ami néha sok. Nem akarod azt, mint rég, amit én nem hittem, hogy
hogy az, ami ott bennünk ég, nem látszik a két szemben, amikor a földre ránt, amikor az égbe húz, amikor hatnék rád. Tágra zárt szemekkel néha úgy érzem, hogy láthatnám. Őszintén az érzés, hogyha kérdést nélkül mondhatnám. Amikor azt hinnék, mi van-e, amit átéltünk, amikor a múlt színét eldobja az emlékünk, és valami a földre ránt, valami az égbe húz, van az, ami hat még rád. A hangot árul el, megremeg, pedig nem beszél. Láthatatlan, mit elteszünk, holnapra emlékbe legyen még, de néha napján, ha tévedünk, kihat ránk, észre vehetnénk. Nem akarod azt, mint rég, amit én nem hittem, hogy az, ami ott bennünk ég, nem látszik a két szemben, amikor a földre ránt, amikor az égbe húz, amikor hatnék rád. Tágra zárt szemekkel néha úgy érzem, hogy láthatnám. Őszintébb az érzés, hogyha kérdést nélkül mondhatnám. Ha valamikor azt hinnék, hogy van-e, amit átéltünk, amikor a múlt színét eldobja az emlékünk, és valami a földre ránt, valami az égbe húz, van az, ami hat még rád. Úgy érzem, hogy láthatnám. Úgy érzem, hogy láthatnám.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Gyuvai Helén íróval. Ha az utolsó könyvedet, tehát a most megjelent könyvedet nézzük, az Ó, azok az olasz szerelmesek. Igen. Azért ugye valahol visszatértél az olaszoknak a fő kérdéséhez, de hogy itt egy olyan témát feszegetsz, ami körül sok a tabú, sok a kérdés, bennünket, magyarokat is érdekel, mert hogy te azoknak az embereknek az életét hozod, akiket mi maximum csak a könyvekből vagy a filmvászonból ismerünk, tehát a történetüket. Hogyan lehetett ezt egyébként átadni? Hogyan készült ez a könyv?
A dolog úgy kezdődött, hogy amikor kitaláltam a koncepciót, hogy én létező, valós és ismert olasz pároknak a szerelmi történetét akarom megírni, akkor felírtam magamnak először mondjuk egy 10-15 párt, akiről tudtam, hogy biztosan szeretném, hogyha szerepelnének a könyvben, mert ez ő történeteket már ismerem, és érdekesnek találom. És akkor ezek után elkezdtem kutakodni, és ahogy elkezdtem írni a fejezeteket, és ahogy ugye tovább folytattam a kutatást úgy általában a témában, így sorra jöttek velem szembe újabb és újabb párok. Volt olyan, akiről én sem tudtam, mielőtt megírtam volna a könyvet, és én is így sorra fedeztem fel nagyon érdekes emberi kapcsolatokat, amiket úgy éreztem, hogy akkor meg kell osztanom a közönséggel is.
És a kutatómunka az mit akar?
Klasszikus, tehát, hogy kutatsz utána az interneten, veszel könyveket a témában.
De húsvérélő embereket is felkerestél akár? Tehát voltak ilyen kontaktok, akik mondjuk tudtak mesélni?
Hát nem, mert hogy ugye itt azért egyrészt történelmi személyekről van szó, másrészt meg olyan ismert emberekről, akik tehát Sophia Loren.
Na jó, de hát Sophia Loren mindenki ismeri, meg Marco Pontit mindenki ismeri Olaszországban. Esetleg volt olyan, aki mondjuk közelebbről tudott mesélni dolgokat, vagy ez teljesen, teljes mértékben az internet és a könyvek.
Könyvek, igen.
Hogyan választottad ki azokat, akikről írni akartál? Mert már most ugye Sophia Lorent meg Marco Pontit említettük, ott van Puccini, Luigi Pirandello, ugye Nobel-díjas olasz drámaíró és novellista, Kleopátra és Antonius. Nagyon vegyes a kép, akiket megtaláltál.
Hát igen, mert ugye én egy ilyen kronológikus dologban gondolkodtam, és akkor ezért indultam el, már nem is az ókortól, hanem még korábban egyébként, és éppen így felfűztem egészen a 21. századig a párokat, és ugye utána pedig már másképp kerültek be a könyvbe, de hát az alapvető szempont, ami alapján kiválasztottam őket, azon kívül, hogy legyenek érdekesek, hogy azért a nevek azért Magyarországon is mondjanak valamit. Mert hogy találhattam volna még beléjük Olaszországban ismert olasz párokat, de lehet, hogy Magyarországon egyikük sem lett volna ismert, és épp ezért voltak olyanok, amiket emiatt így elvetettem. Most mondtad Pirandellót azt egyébként azért választottam, mert ő bár szicíliai volt eredendően, de volt egy testvére, aki a mi Torino melletti egyik kis falunkban volt tanítónő, és Pirandello sokszor jött hozzá látogatóba, és ezért nálunk Pirandello fesztivál, meg elég sok mindeni Pirandellóról szól, és akkor éppen most Pirandellóról tudtam, hogy neki egy érdekes története van, amit meg kell írni. Puccini magánéletéről én nem tudtam.
Én sem. Engem Puccinak a magánélete meglepett, és örülök egyébként, hogy írsz róla.
Ahogy elkezdtem kutatni a többi pár után, már nem is tudom, valamilyen a könyvben jött velem szembe az, hogy most nem akarom nagyon lelőni a poént, inkább mindenki olvassa el, de hogy Puccininak nem volt túlságosan harmonikus a házassága, és volt egy felesége, aki borzasztóan féltékeny volt, és ez egyébként egy öngyilkossághoz is vezetett, de ezt például a könyv írása közben tudtam meg. És amikor megismertem ezt a sztorit, akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor ezt ennek benne kell lennie, kész, nincs mese.
Így van, mert nagyon jó a történet, és egyébként mondjuk Sophia Loren meg Marco Ponti szereme is azért tetszik, mert egyébként nem hasonlítható Antonius és Kleopátra szerelméhez, de hogy a korkülönbség. És hogy ott is nagyon sokan megkérdőjelezték, hogy Sophia Loren hogy mehetett hozzá Carlo Pontihoz, és biztos, hogy csak a pénz, meg a hála, meg stb. És a konfliktusok ellenére is ők azért életük végéig, tehát így van, kitartottak. És ugye manapság is, Celine Dion-t is hozhatnánk, tehát őnála is megkérdőjelezték, hogy ott valódi szerelem, vagy csak ugye érdek. Mert ugye ezt az emberek nehezen tudják elfogadni, amikor egy nagyon szép fiatal nő, mondjuk egy 20 vagy 30 évvel idősebb férfit választ párjául.
Igen, igen.
És hogy ellenáll a hódításokra, és kitart a mellett a férfi mellett, még akkor is amilyen.
Látod?
És ezek nagyon izgalmas történetek, úgyhogy én is mindenkinek azt ajánlom, hogy mindenképpen olvass el, mert hogy lesznek benne meglepetések. De hogy azért ez más, mint az eddigi műveid. Itt ugye egyrészt egy kőkemény kutató munka is volt, meg itt azért olyan dolgokkal foglalkozol, aminek van ugye történelmi lenyomata, míg a többi könyved azért az más. És én ezért kérdeztem, igen, hogy hogyan jutottál el odáig, hogy erről írjál, hogy más a hangvétele és más a központi szála neki, mint az előző műveidnek.
Nem tudom. Arra pillanatra emlékszem, mikor kitaláltam a könyvnek a koncepcióját, mert két barátnőmmel ültem egy teraszon, és akkor épp azon gondolkodtunk, hogy mit lehetne még megírni, ami még olasz téma, de talán senki más nem írta meg. És akkor egyszer csak így kipattant, azt hiszem, hogy mi lenne, hogyha ismert olasz pároknak a történetei szerepelnének benne. Tehát, hogy erre a pillanatra emlékszem, de azt nem mondanám, hogy ilyen nagyon nagy, hogy is mondjam, morfondírozás előzte meg egyszerűen, csak így jött egyszer ez az ötlet, és onnantól kezdve elkezdtem gépelni.
De egyébként könnyen írsz?
Ez is egy érdekes dolog egyébként, mert alapvetően könnyen írok, viszont számomra az írás, a futáshoz szoktam hasonlítani, meg vagy úgy általában sporthoz, teljesen mindegy, bármilyen sportot be lehet ide helyettesíteni, hogyha az ember megy, és rendszeresen edz, akkor jól megy, akkor hozzászoksz, akkor igényled, kívánod, és hiányzik, de hogyha mondjuk kihagysz egy hetet, vagy kettőt, akkor utána baromi nehéz visszatérni. Tehát igyekezni kell, hogy amikor az ember ebben a periódusban van, hogy tudja, hogy könyvet kell írni, akkor ne essen ki a rutinból, mert utána nagyon nehéz, legalábbis nekem nagyon nehéz visszatérni a a rendes kerékvágásba.
Itthon voltál Magyarországon, könyvbemutató hátán, Budapesten, uh-huh. vidéken. Hogy élted uh-huh. meg ezt az egészet?
Jaj, nagyon jó volt, nagyon izgalmas volt. Tényleg 4 napot töltöttem otthon, azt hiszem nettó, és eléggé kipurcamba tértem vissza, mert annyira sok volt az élmény, és annyira sok helyre kellett menni. Szerintem nagyon jó volt a fogadtatás. Az első bemutatót azt csütörtökön tartottuk az olasz intézetben, és eléggé későn derült ki, hogy mikor lesz a dátum, meg mi lesz a helyszín, és ennek ellenére nagyon sokan voltak, és mindenkinek volt egy kedves szóval hozzám, tényleg nagyon-nagyon aranyosak voltak az emberek. A másik, utána volt dedikálás is Budapesten könyvhét, és a másik könyvbemutató pedig vasárnap volt Szegeden, aminek ugye a hazai pálya, de hát ettől függetlenül azért nyilván nem csak a családom volt ott, meg köszönhetően ismerőseim, tényleg oda is jöttek emberek, sőt, mert arra voltam a legbüszkébb, meg az hatott meg a legjobban, hogy volt, aki Kecskemétre jött a Szegedre azért, mm. hogy aláírassa velem a könyvet, úgyhogy ilyenkor mindig azt érzem, hogy jaj, hát érdemes csinálni.
De sokat jársz egyébként haza?
Nem annyira, tehát amikor a kislányom kisebb volt, óvodás koráig, igen, most azért sajnos már nem vagyunk ennyire szabadok, mert nem csak a munkahelyeink, hanem az iskola is gazdálkodik az időnkkel, úgyhogy ehhez kell alkalmazkodnunk.
Megvan már a következő könyvnek az ötlete? Vagy a kiadó az olyan, hogy rád kopint, hogy na ideje lenne most már újat írni?
Az az igazság, hogy én egy ilyen őrült babonás nőzemély vagyok, úgyhogy igen, vannak ötleteim, de még nem szeretnék túl sok mindent, sőt nem szeretnék elárulni semmit.
Hogyan jut mindenre időd? Van egy állásod, blogot írsz, igen. könyvet írsz, gyereket nevesz, oké, hogy 16 éves a gyerek, de igen, akkor is. Tehát pont abban az időszakban van, amikor azért vannak hajtások.
Eléggé vannak hajtások,
ugye? Ugye?
Az időszakban is.
Szóval hogy van időd mindenre? Írni is? Vagy az írás az kikapcsol? Az neked olyan, mint az adrenalin, hogy az beindít és ad egy nagy löketet?
Az írás, igen, az nagyon jól esik, az kikapcsol, és ahogy mondod, vannak olyan szakaszok az írásban, ugye, amit mi írok, ez elég viccesen hangzik, amit úgy szoktunk definiálni, hogy flow. Amikor itt tényleg elkap, és akkor így maguktól püfölik az ujjaid a billentyűzetet, és az egy ilyen nagyon jó élmény. Minden esetre. Tehát azért én sem vagyok egy ilyen csoda asszony, vagy csoda nő. Az egésznek a titka az, hogy én sajnos borzasztó rossz alvó vagyok, úgyhogy simán felébredek reggel 4-kor, és aztán miután, nem tudom, már egy fél órát forgolódtam jobbra-balra, akkor úgy döntök, hogy na jó, hát akkor felkelek, mert ennek semmi értelme, és általában a reggeli órákat tudtam kihasználni arra, hogy írjak, amikor még teljesen friss az elme is, nincs még rajtam a vállamon az, amit egész nap utána itt összeszedek a munkahelyen, vagy úgy általában a külvilágban, úgyhogy nekem az a titkom, tehát hogy reggel rászánom azt a másfél vagy 2 órát, és ennyi.
Könyveid le vannak fordítva? Vagy csak
nem.
Magyarul?
Én úgy gondolom, hogy oké, most ez az utolsó, ez talán kivételez alól, de hogy az olaszoknak valószínűleg nem lenne annyira érdekes. Uh-huh. Bár vannak itteni ismerőseim, akik folyamatosan ezt forszírozzák.
Ugye? Ne ezért, pont ezért, mert hát azért csak kinné ez 2010 óta Olaszországban.
Hogy hogyan látjuk mi?
Így van, hogy hogyan látja egy magyar, tehát magyar szemmel hogyan látjuk mi az olaszokat. Ezért merült föl bennem, hogy soha nem gondoltál arra, hogy olasz nyelvre is lefordítsátok?
Igazából nem. Tehát, hogy én még a mai napig úgy gondolom, hogy lehet, hogy azt a könyvet csak az ismerőseim vennék meg itt, tehát nem vagyok én ebben biztos, hogy az olasz piac erre vevő. Persze simán lehet, hogy nincs igazam, és még nem vettem át az olaszoknak a szokásos optimizmusát ebben a...
Igen. És egyébként, hogyha az előző műveidet nézzük, mert azért ott a családod is valahol benne van, és főszereplővé vált, ők ezt hogyan fogadták?
Jó, hát mondjuk azt, hogy a férjem az nem tud annyira magyarul, hogy elolvasta volna a könyvet, úgyhogy nem tiltakozik. A gyerekem az kíváncsi, hogy de mit írtál rólam, és akkor neki meg felkínálom a lehetőséget, hogy el lehet olvasni, és akkor majd megbeszéljük, de egyébként nem nincs ilyen. Nem volt semmi tiltakozás, vagy nem volt semmi visszajelzés a részükről, mert nem olvasták a könyvet.
De egyébként 16 év elteltével most már azért nem csak a rózsaszín felhőt látod Olaszországban, ugye? Hanem azért látod a hibáikat is.
Igen. Ez így van. Egyébként én, mondjuk amikor közösségi média felületen is például megszólalok, azért én igyekszem objektívan nyilatkozni Olaszországgal kapcsolatban, tehát én elismerem azt, hogy mennyire csodálatos, hogy mennyire varázslatos helyek vannak itt, az építészet, a művészet, a konyha, minden tényleg, de azért...
Magyarokra mindig azt mondják, hogy borzalmas az a bürokrácia, ami magyarokat jellemzi Olaszoknál.
Hát itt borzasztó. Tehát én emlékszem, hogy valamilyen magyar okmányom lejárt. egy-két évvel ezelőtt is be kellett mennem, ráadásul ilyen halmozottan hátrányos időszakban a két ünnep között az okmányirodában megcsináltatni az okmányt. Bementem, pár napon belül megérkezett postán. Hát Olaszországban ilyenről álmodni sem merünk. Uh-huh. Tehát az, hogy én besétáltam, nem volt időpontom, fogadtak, tehát ez már eleve egy ilyen lehetetlen szenárió Olaszországban. Itt már azért meg kell szenvedni, hogy egyáltalán fogadjon az ablak mögött ülő kollégina. Úgyhogy ez katasztrófa, ez igaz.
Viszont az pozitívum Olaszországban, ami egyébként nekem nagyon tetszik Olaszországban, a nagymamáknak a szerepe. Tehát az, ami régen, még az én gyerekkoromban megvolt, hogy a nagymamák nagyon kivették a részüket, meg segítették a fiatalokat, meg a családot, az Olaszországban megvan a mai napig, ugye?
Ez a mai napig megvan, én igazából ehhez annyit hozzátennék azért, hogy tekintettel arra, hogy azért a mostani nagymamák, tehát mondjuk az én gyerekemnek a nagymamája, még aktív korú, tehát hogy főleg amikor a gyerek kisebb volt, akkor még kifejezetten ugye fiatalnak számított. Ezért ez a típusú szerep, amiről beszélsz, például a mi családunkban, az inkább a dédnagymamáé, aki még mindig él és virul, hála Istennek. Pontosan azért, mert hogy amikor megszületnek az unokák, akkor nagy valószínűséggel a nagymamák még aktív dolgozók, tehát hogy nem tudnak annyi időt szánni a gyerekekre, vagy arra, hogy segítsenek, amennyit szeretnének. Legalábbis én ezt tapasztalom most a mi generációnkkal kapcsolatban, tehát Olaszországban is azért elég magas most már a nyugdíjkorra, tehát 67 éves korod itt neked be kell járni dolgozni. Viszont mondom, nálunk ez úgy alakult, hogy a déd nagymama az abszolút átvette ezt a matróna szerepet, és ő az, aki leginkább összefogja az egész nagy családot.
És a férjed? Ő hasonló gondolkozású, mint te, vagy teljesen más?
Nyilván alapvető dolgokban egyezünk, különben nem lennénk együtt már ilyen régóta.
De ő nem jogász, ő egészen más területen van, ugye?
Nem jogász, tehát hogy ő mérnök, és szerintem azért egészítjük ki annyira jól egymást, mert míg én ugye nagyon kreatív vagyok, ha úgy veszük, akkor hebrencs.
Tehát ő meg a kocka?
A kreatív, ő meg a kocka. Tehát ő az, aki kockáspapíron éli az életünket, uh-huh. vagy legalábbis azon tervezi, és Excel táblázatokban, és emiatt én nyugodtan hátradőlhetek, és fantáziálhatok azon, hogy miről szóljon a következő fejezet, mert tudom, hogy el fog indulni a vízdíjnak a befizetése, mert ő már beprogramozta a banknak a nagyobb területén, szóval azért jó egy ilyen ember mellett.
Ha a jövőt nézzük, akkor inkább a blog az, ami a főszerepet tölti be, hogyha az írást nézzük az életedben? Mert ugye az folyamatos.
Nem tudom, hogy mi lesz. Én szeretnék továbbra is könyveket írni, mert én ezen szocializálódtam, mert én az a gyerek voltam, aki az ebédlőasztalnál olvasta a kemény kalap és krumpliort, amikor általános iskolába járt, és a nagymama hozta neki az ebédet. És szerintem ez nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy próbáljuk továbbra is fenntartani az írott sajtót is, és az írott irodalmat. Szerintem teljesen másképp fogadunk be egy információt akkor, hogyha az egy papíron van előttünk, olvassuk, lapozzuk.
Így van. Könyvnek illata van.
Annak illata van, és jó, most már erre kutatások is vannak, hogy másként stimulálja az agyat, mint ez a folyamatos telefontapizás, meg tablettapizás, meg hát amiben most élünk.
Elvarázsol bennünket, és olyan helyekre is eljuthatunk a könyvek által, a fantáziánk által, amit egyébként, amikor leülünk a tévé elé, azt úgy megkapjuk, tehát készen kapjuk, és nem kell gondolkozni rajta, sőt, sokszor már a film elején tudjuk, hogy mi lesz a vége. Egy jó könyvnél meg nem. Tehát az a végéig kitart, és igen, amikor egy jó könyvet az ember a kezébe vesz, akkor nem tudja letenni. Egyébként hasonló, bocsánat, hogy ezt mondom, ami ma a mai generációt fűti, ők meg a tabletet, meg a telefon nem tudják letenni, mert hogy nyomkodni kell. Tehát nekik az a varázs, nekünk meg a könyvek. De egyébként, hogyha a lányodat nézzük, akkor ő milyen? Tehát ő is követi ezt? Ő is szeret olvasni?
Ő egy abszolút Z-generáció. Tehát nála küzdeni kell azért, hogy olvasson. Engem tulajdonképpen nem érdekel az, hogy ő most mit olvas, csak olvasson. Ez a alapvető tézis, úgyhogy leginkább ő választja ki a könyveket, és hát most az ő korosztályukban romantikus regények, menők, ezekre már ilyen angol nyelvű kategóriák vannak, elnézést. Enemies to friends, tehát amikor nem tudom, ellenségből lesznek szerelmesek, vagy nem is friends, to lovers talán szerelmesek, meg spicy, kicsit pikáns könyvek, meg még horrorokat olvas.
De a te könyveidet elolvasta?
Nem.
Nem is akartad, hogy elolvassa?
Én is szeretném, tehát most ott vannak a lehetősége, megvan rá. Szerinte én ciki vagyok, érted? 16 éves.
Törlött. Hír is az anyukája, és az ő szemébe ciki. Ezt mérted? Hát igen, ez az égeneráció, hát másképp gondolkozik.
Ez a tinédzserkor.
Nem akarlak tovább föltartani, tudnék még éppen mit kérdezni, de akkor egyetlen egy kérdés elejéig még visszatérnék. Egy éven belül akár várhatunk tőled új könyvet? Vagy kettő?
Hát akár igen. Kettő egészen biztos, de akár egy is.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Gyuvai Helén írót ismerhették meg.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Kihajtuk a tilkupáregén, megírtam, hogy elengedtem a félelem kezén. Elment a fájdalom talán, köszönden nem emlékszem, holnap még visszanézhet a függőrésem.
Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok.
Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
Reklámot hallottak.